Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
Egy színművész, akinek verseiben a hit és a ma emberének kérdései találkoznak, egy lelki gondozó, aki beszélgetésre hív, akár egy fesztiválon is, és egy presbiter, aki 35 éve vőfékelik, miközben azt vallja, minden talentumát Istentől kapta. Ők lesznek a következő fél óra vendégei. A Református Egyház műsorát hallják itt a Kossuth Rádióban. Áldás békesség! A mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mit kezdene Hamlet a 21. század szorongásaival? Erre keresi a választ legújabb verses kötetében Lázár Balázs színművész. Az üzenet Helsingőrből, a mai ember félelmeiről, bűntudatáról és reménységéről szól. A televíziós sorozatokból ismert színházi és filmes alkotó, írói, költői pályája azután indult, hogy elvégezte a színművészeti egyetemet. Ekkor egy másik fontos döntést is meghozott, konfirmált. M.S. Lilla elsőként arról kérdezte, hogyan születnek a versei.
A mindennapi valóság, hogy önreflexióban megképződik, az emberbe is beindít gondolatokat, versorokat, amik aztán lehet, hogy egy fél évvel később születnek meg. Henrik Ibsen mondta egyébként, hogy egy nyári délutánt, egy téli este lehet legjobban megírni. A legutóbbi kötetem például az 2023-ban jelent meg, Karanténnyel címmel is a Covid-ra reflektált, de már akkor olyan 2020-tól születtek azok a versek, amelyek ebben a kötetben találhatóak, amelyek ezt a Hamlet entitást gondolták újra. Itt a 21. században rengeteg kérdés felvetődik az emberben, és mivel színész vagyok, nem vetlenül kapcsolódott hozzá ez a hamleti téma. Szóval ebben a furcsa paradigmában, ma váltó korban, amiben most vagyunk, amikor egy ilyen soha nem látott poszthumánszerű világ felé megyünk, amikor rengeteg kérdés felvetődik. Ez a H. úr figura, ez a 21. századi Hamlet figura kérdéseket tesz fel, hogy próbáljon magának ezekben a kérdésekben valamiféle válasz magokat, válasz csírákat elrejteni. Erről szól ennek a verses kötetnek a fő íve.
A kötet első verse jól bemutatja ezt a gondolatvilágot.
Igen, ez az első helsingőri feljegyzés. A szövegtest most a mélybe húz. Sorai közt én vagyok a túsz. Magával ránt a ritmus és a kép, s kiokád majd egyben, ha célba ért. Így lesz-e pársor, önálló entitás, ismerős idegen, titokzatos társ. Így lesz a vers vízszintes függőleges, szópontokból álló vágyott egyenes. Mi egy irányba tart, de mindenfele ér, s metszi bennem a végtelen helyét.
Foglalkoztatják nem csak ebben a kötetben, hanem talán egész élete során az olyan bibliai, hitvallási fogalmak, mint a bűn és a bűnhődés kérdése.
Tényleg így az életünk az egyfajta keresztút, ahol hát stációnként számot kell adni a dolgokról, kérdéseket is kell feltenni, és itt ebben a kötetben talán nem is a lenni vagy nem lenni, hanem egyfajta modern parafrázisban lenni és nem lenni. Ez itt a kérdés. És sokszor ebben a 21. századi pörgésben valahogy olykor ilyen szorongások tűnnek fel az emberben, és olykor bűnösnek érzi magát el nem követett dolgokért is, és közben mindennek a mélyén valójában megváltást szeretne kapni az ember, valójában a jó Istenhez szeretne mindig kapcsolódni, és azon keresztül így egymáshoz, és ez adhat, azt gondolom, reményt, ez adhat lehetőséget arra, hogy mind egyénileg, mind így az emberiség közösen az előtte álló nehézségeket sikerrel vegye.
Jól tudom, hogy felnőttként konfirmált.
Így van, már gimnáziumba jártam, én szolnoki vagyok, és ott hamar Pista bácsi, lelkész úr talán mond, ez sokaknak ez a név valami, tényleg legendás lelkésze volt Szolnoknak. Ő vezetett egy nagyszerű református ifi csapatot, és aztán, ahogy felvettek a színművészetire, hát így bekerültem egy ilyen egész más közegbe, de már ott a végén, még a diplomaosztó előtt úgy éreztem, hogy nekem még ott dolgom van Szolnokon és a közösséggel, és akkor még a diplomaosztó előtt konfirmáltam, úgy éreztem így teljes, és azóta is a hit nagyon fontos része az életemnek.
Mit adott hozzá a hite a munkájához? Tényleg egy teljesen más világ talán a művészeti élet, miközben nem működik az alkotás hit nélkül.
Az is egy kis alkotás, tehát akár egy-egy vers teremtése, egy-egy színpadi előadás, verses esnek a teremtése, ott az ember picibe átélheti a nagy teremtésnek ezt a csodáját, izgalmát, nehézségét, kihívását. Picit tulajdonképpen nekem egy szakrális folyamat ez a művészi lét is, és így igazából, még ha nem is szakrális szándékkal nyúl hozzá az ember, sokszor akkor, hogyha ilyen szándékkal nyúl hozzá direkt, akkor sokszor nem is sikerülnek úgy a dolgok, mert valahogy ez is máshogy titokzatosan különösebben működik, de valójában minden igazán értékes és érvényes művészeti alkotás is, és minden más dolog is a életben valójában egy szakrális tett. Kimondatlanul is.
Nem magányosan, nem egyedül éli meg a hitet, hanem családilag. Ez egy közös élmény, ami egy pluszt jelent az életükben.
Igen, ez egy közös élmény, bár nem vagyunk úgymond példaadó templomba járók, tehát igazából a nagy hibánk és erényünk is egyben, hogy mindig túlvállaljuk magunkat, és a művészetnek sok ágában is egyszerre alkotunk. Minden Isten tisztelet, minden mise, minden alkotás, ünnep, ahol a kronoszból, a hétköznapi időből picit kiléphetünk, és a kairoszba, a szárnyas időbe kiléphetünk, ahol így megnyílik a lelkünk fölfelé, és elkezdődik egy olyan kommunikáció. És ugye ma tényleg ugye minden a kommunikációról szól, de sokszor elfelejtjük, hogy a legfontosabb kommunikáció az fölfelé van. Ha nem is mondjuk ki sokszor, de egyszerűen ez a lelkiség, ez így otthon, otthon a családban is, minden cselekedetben, minden kimondott és kimondatlan tettben vagy szóban.
Hogy Lázár Balázs szavával éljek, szóművesként, hogyan tekint a bibliai szövegre, a bibliai szóképletekre, amit a templomban nyilván bokálisan hall, de otthon pedig leírva lát.
Picinek érzi magát. Sokszor így az ember is olyan sok kérdést és üzenetet kap az ember, amit így visz magával, és gondolkodik ezeken a képeken. Ez egy olyan spirituális, és én azt is mondhatom, hogy örömforrás, mint az örömöt a maga szintén szakralitásában értve, a maga ünnepi mi voltával értve, hogy tulajdonképpen újra és újra meg kell érteni dolgokat, újra és újra fel kell fedezni a Bibliát is, a bibliai képeket is, tehát mi is változunk folyamatosan, és az élet is változik, és én nem mondanám, hogy én bármit is értek, hogyha ezt így szabad mondani, mert egy év múlva lehet, hogy már máshogyan értem, és máshogy jön az az üzenet, miközben benne van az állandóság. Ebben az üzenetben, ugye itt is ez a paradoxon, egyszerre állandóak a bibliai értékek és a bibliai képek, de állandóan változóan érintenek meg, szólnak hozzám, szólnak az emberekhez. Ahogy mi is változunk, és a világ is változik, és más részét értjük meg sokszor az üzenetnek.
telepakoljuk a polcot, egy idő után le kell vennünk róla valamit, hogy elbírja a terhet. Hasonló érzés, amikor a lelkünkön is könnyítenénk. Ebben segíthet egy őszinte beszélgetés, amelyre egy kötetlen nyári program, akár egy fesztivál is lehetőséget kínál. A Veszprémi renden a Dunántúli Református Lelkigondozói Szolgálat, vagyis a DRESZ munkatársaival találkozhattunk. Vezetőjükkel, Szépné Cippán Noémi lelkipásztorral, Ivádi Zsuzsa készített interjút.
A lelkigondozás egy református egyházi fesztiválon, annak mekkora létjogosultsága van? Mik a tapasztalatok?
Abszolút létjogosultsága van. Ez hozzátartozik az egyházunk missziójához, diakóniájához, egyáltalán a küldetésünkhöz, hogy odafigyeljünk egymásra. Alapvetően általában a fesztiválra azért is megy a lelkigondozói szolgálat, hogy megmutassa magát, illetve az ott jelenlévő emberek közül mindig akad olyan, aki valamit szeretne megosztani, vagy valamit megosztott, amikor találkozik velünk.
Most Veszprémben egy nagyon különleges helyszínen volt, valamennyire elszigetelve a nagyobb fesztivál helyszínektől, egy hűvös evangélikus templomban, illetve annak a környékén. Mennyire mernek bátran odalépni a lelki gondozó lelkipásztorokhoz, vagy ez már mennyire egy bevett szokás?
Alapvetően itt a veszprémi renden az evangélikus templomban egy programot kellett megvalósítani a lelki gondozói szolgálatnak. Tehát aki oda eljött, az már eleve azzal jött el, hogy ott a lelki gondozói szolgálat valamit csinál, és hogy ők ebbe szeretnének részt venni. És ott egy ilyen gyógyító útra hívtuk meg az embereket, akik betértek a templomba, nem csak a fesztivál résztvevői jöhettek be, hanem bárki betérhetett oda, és maga ez a légkör, maga ez a gyógyító út, aki ezt így végig imádkozta, végig gondolta, mert eleve, hogy erről egy kicsit két mondatot legalább szeretne elmondani, és volt, aki nem csak két mondatot mondott róla, hanem hosszabb beszélgetést kért, és akkor az éppen szolgálatban lévő testvér segítette őt abban, hogy el tudja mondani mindent, ami éppen neki valami fontos volt, és nehéz volt, és kicsit ki kellett adnia magából.
Illés történetén keresztül lehetett elmélkedni ezen az imaösvényszerűségen. Miért Illés történetét választották erre az alkalomra?
Illés története egy abszolút lelki gondozói történet. Én személyes életemben is nagyon-nagyon fontos. Pont ezért, mert hogy egy ilyen nagyon nehéz lelki állapotból Isten viszi a gyógyulás felé. És ez egy nagyon különleges út, amit Illésbe jár, és valahogy ennek a lelki gondozói vetületeit próbáltuk ott a helyszínen megmutatni, és azokat a kérdéseket, amik benne vannak a történetbe, egy kicsit így kihangosítani abban a kis füzetben, amit mindenkinek a kezébe adtunk.
Mennyire kell rugalmasnak lenni egy fesztiválon a lelki gondozói csoportnak? Gondolok arra, hogy ugye a helyszín nem mindegy. Nem mindegy, hogy milyen eszközöket hoznak magukkal a testvérek, akik részt vesznek ebben a szolgálatban. Az sem mindegy, hogy mennyire tudnak egy intim közeget biztosítani.
Abszolút nagy fokú rugalmasság kell. Ez most egy különleges alkalom volt, hogy ezt az evangélikus templomi helyszínt kaptuk, és hogy itt egy programot kellett megvalósítani, de emellett a Református utcában is jelen vagyunk, és most már ez a harmadik rendünk, ahol megjelentünk, és ott a Református utca forgatagában próbáltuk bemutatni a lelki gondozói szolgálatot, és ott is tudnak megvalósulni ilyen nagyon kedves intim pillanatok, amikor valaki megnyílik, és valamit abból a nagy csomagból, amit cipel, oda tesz, és van kinek oda tenni, és hogy na ezért fontos, hogy jelen legyünk, hogy ezt le tudja tenni, ami neki nagyon nehéz.
Mi volt az első alkalom, amikor először úgy gondolták, hogy jó lenne, ha a lelki gondozás megjelenhetne egy fesztiválon?
Az első a pápán rendezett rend volt, ahol megjelentünk, akkor alakult újjá a lelki gondozói szolgálat itt a Dunántúlon, és ott abszolút azzal a céllal mentünk ki, hogy megmutassuk, hogy vagyunk, lehet hozzánk fordulni, illetve azon a fesztiválon egy ilyen igényfelmérést végeztünk, hogy mit gondolnak, hogy mi az, amin szívesen részt vennének, mi az, amire nyitottak az emberek, és akkor ebből a tapasztalatból, az ott összegyűlt válaszokból építettük aztán tovább, hogy miként alakuljon tényleg ez a szolgálat.
Kik mennek el ilyenkor a DRESZ színeiben egy fesztiválra?
A DRESZ, a Dunántúli Református Lelki Gondozói Szolgálat, egy olyan szolgálat, ahol református lelkipásztorok szolgálnak, akiknek van plusz lelki gondozói végzettsége is. Ez lehet a Semmelweis Egyetemen szerzett, a Károli Egyetemen szerzett, de az a lényeg, hogy egy 2 éves képzéssel még jobban elmélyedtek a lelki gondozás területén, őket gyűjtöttük össze, így vagyunk egy szolgálatban, egy szakmai műhely vagyunk, és emellett azt a tudást, amit mi megszereztünk, azt szeretnénk használni az egyház kerületben, és felajánljuk azoknak, akiknek szükségük van segítségre. Ebből a közösségből, aki éppen ráér, mert azért vannak táborok is, meg egyéb feladatok, vannak, akinek kisgyerekei vannak, nyilván ott nehezebben mozdul, de hogy ebből a közösségből jönnek el a kollégák, és vállalnak egy-két óra, vagy éppen több óra szolgálatot ilyenkor.
Milyen fesztiválokon vettek részt?
Voltunk tavaly a Csillagponton, ez egy nagyon különleges kihívás volt a számunkra, de hogy egy nagyon jó megtapasztalás is, mert a fiatalok nagyon nyitottak voltak azokra a programokra, amiket ott megvalósítottunk. Ott is több lelki gondozói beszélgetés is adódott abból, hogy jelen voltunk, hogy valakihez oda lehetett lépni, és lehetett sírni a bánatát, vagy csak kiadni magából, vagy kérdezni valamit, mert éppen az életútjával kapcsolatban kérdése van.
Akkor általában ilyesmi kérésekkel fordulnak ilyenkor a lelki gondozókhoz, életút, vagy elakadás, vagy esetleg valami bűnt szeretnének letenni?
Konkrétan, hogy bűnt letenni nem annyira jellemző, hogy ezek általában ilyen rövidebb találkozások, néhány percesek. Az, amit mi egyébként így a lelki gondozói szolgálatban képviselünk, ezek a hosszabb távú kísérések. De mégis, amikor egy fesztiválon valaki jön, és akkor tényleg így csomó minden van azon a polcon, a kis élet a polcán, és már túl van terhelve, és lassan leszakad az a polc, de azt az egy valamit a tetejéről leveszi, és már könnyebb a lelke. Ez olyan jó, hogy tudunk ebben segítséget adni annak, aki hozzánk fordul, akivel találkozunk.
Ez mennyire lehet egy missziós terep? Ugye azért itt egyházi fesztiválokról beszélgetünk, de lehet, hogy még nem mindenkinek annyira van benne a hitéletében, vagy a mindennapjaiban maga a lelki gondozás.
Nem célunk a misszió, de mégis Isten gyógyító ereje az, ami a missziót végzi. Hogy akit ő megérint, az utána keresni fogja vele a kapcsolatot. És az életünket Isten tudja elrendezni. Isten kezében vagyunk, és ő a gyógyítónk. És mi abban tudunk segíteni, hogy ezt a gyógyító utat meglássuk, és hogy találkozzunk a mindenható Istennel.
Ilyenkor megugrik egy ilyen fesztivál után az érdeklődés?
Amikor ott vagyunk a helyszínen, akkor úgy tűnik, hogy itt nagyon sokan fognak érdeklődni, de valójában nem. Tehát, hogy ott eltelik egy-két nap, és akkor mégsem keresnek bennünket, de mindig van, aki keres utána. Tehát egy-két olyan mélyebb történet, amit tisztázódásra vár, akkor megkeresnek bennünket. És most is indult ilyen folyamatunk a rend után. Van egy honlapunk, dress.hu oldalon találhatók meg a lelki gondozóink, és mindenki azt választja ki onnan, aki számára szimpatikus, akár így ránézésre, vagy az alapján, amit ott leír magáról a lelki gondozó, hogy számára mi a lelki gondozás. Ez alapján tudja kiválasztani, hogy ő kihez szeretne fordulni. Van feltéve e-mail cím, ír egy e-mailt, és onnantól kezdve kettejük között lezajlik a folyamat, úgyhogy teljesen titkos, senki nem tud róla, és bátorítok mindenkit, hogy forduljon hozzánk, mert szép megtapasztalások vannak arról, hogy valaki valami nagyon nehéz történettel érkezik, szinte a depresszió határán van, és akkor néhány beszélgetés után az Úristen így átsegíti ezen a ponton, és látható a változás, tehát hogy fizikailag látható rajta, hogy megkönnyebbült, és hogy az Úristen ezt meg tudja adni, és mi csak eszközök vagyunk hozzá.
Öt éve vőfékedik Dudás Ferenc, miközben a Debrecen nagy templomi református gyülekezet presbitere is. Sokan talán meglepődnek ezen a párosításon, ő azonban úgy látja, a hit és a derű nem állnak távol egymástól. Esküvők százain teremtett már jó hangulatot, miközben azt vallja, minden talentumát Istentől kapta. A riporter Kis Rita.
A presbiter és a vőfély jóba vannak egymással, ha Dudás Ferenc a saját életére néz.
Mindig is jóban voltak. Az első perctől kezdve református családból származom. Kisgyermekkorom óta a református vallásban éltem, úgy lettem neveltetve, Török Istvánnak hívták a lelkészünket. Nagyon jó református lelkész volt, akitől nagyon-nagyon sokat tanultunk. Először volt a vallásosság. Tizenéves koromra vőfészség a nagyon jó versmondó kés fakadóan jött.
Tehát volt Feri, a kisfiú, aki szépen mondott verset. Na de ebből még nem következik, hogy kiáll egy lakodalmon több száz ember elé akár.
A versmondás az egy családi örökség volt. A vőfészségnek az alapja mindenképpen ez, hogy az ember ki tudjon állni sok ember elé, el tudja mondani úgy a verset, vagy épp a játékokat megcsinálja, hogy ne legyen lámpalázas, ne zavarják a tömegek.
Hány éves volt az első vőfélykedéskor?
14. Egy családi esküvőt kellett levezényeljek, akkor, mint 0 kilométeres kisgyerek egy verses füzetet a kezembe nyomtak, és azt mondták, hogy kisfiam, ezt kell megtanulni, és majd mi mindig megmondjuk, hogy mikor, melyik verset kell elmondani. Ez az unokatestvéremnek a lakodalmába volt, és ebből egy olyan karrier indult el, ami most már azt mondom, hogy 35 éve tart, és most már nem csak egyedül csinálom, hanem a fiamat Mátyást is mellém vettem. Önszántából csatlakozott hozzám, először egy verset, utána két verset, majd több verset, és akkor most már együtt csináljuk. Mikor az ember megcsinál egy-két lakodalmat, és a vendégek közül már odajönnek, mert azt szeretném, hogy te legyél. És ez egyre többször előfordult, egyre több baráti társaságnak tudtam így megcsinálni, sőt, mi több volt úgy, hogy vadásztak rám.
És hogy lehet, hogy ez a sikeres előadó nem fordult el a hit és a csendesség világától?
Mivel ugye gyermekkorom óta megvan ez az erős református vonal. Én bármilyen dicséretet is kapok a mai napig, nekem mindig a válaszom az, hogy Istené a dicsőség. Tehát azt tudni kell, hogy számomra Isten nélkül nincs élet, nincs létezés. Ő volt az alfa, ő lesz az omega a végén, közte mi vagyunk, ő egyengeti az utunkat, van, amikor göröngyös, van, amikor nagyon nyílegyenes, de mindig ott van mellettünk, támogat, és én a mai napig tudom azt megerősíteni, hogy nélküle nem tartanék itt, ahol tartok.
Ehhez én most hozzáteszem, hogy Dudás Ferenc ma a debreceni református nagy templom egyik presbétere, de korábban is vállalt egyházi tisztséget.
Igen, már fiatalon, 20 évesen az idősebb korosztály felfedezte bennem azt a talpra esettséget, rátermettséget, hogy egy ilyen presbiterségnek kik azok a megfelelő tagok, akik erre rá lehet bízni egy községnek a vezetését egyházi szinten, és én 20 évesen már az Igrici községben egy presbiteri ciklus leszolgáltam.
Ha a 14 éves fiú nem félt a lakodalomban, a 20 éves fiú nem félt a templomban?
Nem, mert mindig is a jó Isten mellettem volt, és én benne bíztam. Az imáimban mindig kértem, hogy segítsen, legyen mellettem, támogasson, és én úgy érzem, hogy ez a támogatás a mai napig megvan, és én ezért nagyon hálás vagyok neki érte.
Büszke volt akkor, hogy presbiter lett ilyen fiatalon?
Igen, nagyon-nagyon büszke voltam. A debreceni nagy templomban presbiternek lenni, én azt mondom, hogy nagyon felemelő érzés.
De nem hagyta el a vicceskedést sem. Ugyanolyan életerős, életvidám, jókedvű.
Így van, mai napig vőfékedünk, sőt, mi több, a lelkészek is társaim ebben, ugyanis van olyan lelkész, 2-3 is, akinek már az esküvőjén én voltam, és nyugodt szívvel ajánlanak.
Hit nem passzív sodódás, hanem Krisztusba kapaszkodó vándorlás.
Fukász László, a Tiszaújvárosi Református Egyházközség lelkipásztorának igei gondolatait hallják.
Isten igét olvasom a zsidókhoz írt levél 4. részének az első 11 versét. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, amint azoknak is. De nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abban a nyugalomba, amint megmondta Isten. Ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Jól lehet, munkái készen voltak a világ teremtése óta, és valahol így szól az írás a 7. napról. És megnyugodott Isten a 7. napon minden munkája után. Itt viszont ezt mondja, nem mennek be az én nyugalmam helyére. Mivel tehát még várható, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek előbb hirdették az evangéliumot, nem mentek be engedetlenségük miatt, egy napot ismét mának jelöl ki. Dávid által hosszú idő múlva így szól, ahogyan előbb is mondtuk, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról. A szombati nyugalom tehát még ezután vár Isten népére. Aki ugyanis bement Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Amen. Nem pihenünk eleget. Ezt nem csak a saját bőrünkön érezzük, hanem már kutatások is kimondják. Például többnyire éjszakánként 6 óránál is kevesebbet alszik egy aktív dolgozó ember, de nem csak a test tud elfáradni, kimerülni, elfárad a lélek is. Elfáradunk a megfelelésben, a bizonyításban, a családi terhekben, a munkahelyi nyomásban, a hírek zajában, a bűneinkkel való küzdelemben, és Isten maga is tudja ezt. A mai igében egy fontos mondat áll előttünk, Isten nyugalmába való bemenetelének az ígérete még mindig érvényes. Az számunkra is elérhető. Érezzük, hogy ez a nyugalom nem egyszerűen egy földrajzi hely, nem arról van szó, hogy össze kell csomagolnunk és el kell indulnunk Kánaán felé. Kánaán földje előkép volt. Előre mutatott egy nagyobb, teljesebb valóságra, Krisztusra, és arra az örök nyugalomra, amelyet ő szerez meg népének, és meg is szerezte váltságával és feltámadásával. A keresztény ember nyugalma egyszerre jelenvaló és jövőbeli. Már ma megízlelhetjük a nyugalmat, amikor hittel Krisztushoz megyünk. Amikor egy nehéz beszélgetés előtt nem a saját bölcsességünkbe kapaszkodunk, hanem imádságban rábízok magunkat a Szentlélek vezetésére. Amikor este nem azzal zárjuk a napot, hogy mindent sikerült-e tökéletesen megoldani, hanem azzal Krisztus ma is megtartott. De ez a nyugalom még nem teljes. Az ige is erről beszél. Még úton vagyunk. Még van fáradtság, van kísértés, van harc, van gyász. Ezért mondja az ige, igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba. És nem azért igyekszünk, hogy kiérdemeljük az üdvösséget, hanem mert a Jézus által megszerzett üdvösség, a kegyelem és az ebből fakadó hála ezt tesz dinamikussá. A hit nem passzív sodródás, hanem Krisztusba kapaszkodó vándorlás. Olyan ez, mint amikor egy fárasztó nap után végre hazafelé tartunk. Még vezetni kell, még figyelni kell, még nem értünk haza, de tudjuk, hogy van otthonunk. Ez ad erőt az úthoz. Így megyünk ma is. Amen.
Naponta jelentkező ige magyarázatainkat megtalálják online is a Magyarországi Református Egyház közösségi oldalain és podcast csatornáin. Íme címünk radiokukac.református.hu. Mai, illetve korábbi adásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket szerkesztőtársam Dóka Viktória nevében is. A műsorvezetőt Kojsza Pétert hallották. Találkozzunk a jövő héten. Áldás békesség! A műsort készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.